Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap pedig szeretném folytatni azt az üzenetet, amit előző héten abba hagytam, vagy megszakítottam, ez a Győzelem a csatamezőn című üzenet, és a mai nap a második részéhez érkeztünk. Tudjátok, hogy egy ilyen szellemi háború is zajlik azzal párhuzamosan, hogy ugye itt van a nyakunkon ez az ukrán-orosz háború, és tényleg egy szörnyű dolog, egy szörnyű helyzet, ami most itt van a szomszédságunkban. De nem csak fizikai háború van, hanem már az ember megteremtett, Ádám és Éva óta egy szellemi háború zajlik ebben a világban. Isten és a sátán angyalai között. És ugye előző héten egy kicsit beszéltünk arról, hogy mit jelent a szellemi hadviselés, és nagyon sokszor ugye mi keresztények halljuk ezt a szót, hogy szellemi hadviselés, használjuk ezt a szót, hogy szellemi hadviselés, de nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy szellemi hadviselést. Na most, ha szeretnénk megérteni, hogy mi ennek a lényege, akkor egy fizikai háborúhoz érdemes hasonlítani az egészet. Ugye miről szól egy fizikai háború? Miről szól akár a mostani ukrán-orosz háború is? Területszerzésről. Terület ellenőrzésről. Igaz? Megnézzük a történelmet, mindig erről szólt. Minden háború a területszerzésről, politikai vagy gazdasági okok miatt, érdekek miatt. Na most egy szellemi háború, az pedig az emberek lelkéről szól. Egy szellemi háború az emberek lelkéért zajlik. Gyakorlatilag itt is ilyen szellemi területekről szól, de inkább itt emberekről van szó. Emberi lelkekért folyik a harc. És az ellenség, a sátán, ugye Istennek az ellensége, ahogy mi Istennek a gyermekeivé válunk, automatikusan a sátának az ellenségeivé is válunk. Tehát mi leszünk az első számú célpontja az ellenségnek is, és a sátán elkötelezett abban, hogy megakadályozza ebben a világban, akár hívőkről van szó, akár hitetlenekről, hogy megismerjék Istent, hogy megtapasztalják Istennek a szeretetét. Az ellenségnek mindig is ez volt a célja, és ez a végső cél. Akár hívőkről van szó, akár nem hívőkről, akik még nem ismerik Istent, az a végső célja, hogy megakadályozza az embereket, hogy megtapasztalják Isten szeretetét, hogy megismerjék Istent. És arról is beszéltem, hogy a hívőket szeretné elbátortalanítani, minket, mint gyülekezetet, vagy keresztényeket, hogy meg akar rendíteni bennünket, meg akar állítani minket, nem akarja, hogy Istenért éljél, nem akarja, hogy Isten házát építs, nem akarja azt, hogy Istenért fuss az életedben, hogy azt akarja, hogy kies, azt akarja, hogy feladd a hitedet. És ez azért van, mert az elsődleges célpontjává váltál az ellenségnek, onnantól kezdve, hogy megtértél. És miért támad? Azért támad, mert fél tőled. Azért, mert tudja, hogy milyen nagy rombolást vagy képes okozni az ő erejében, az ő területén, hogy milyen nagy dolgokra vagy képes Istennel. És én ezt tényleg hiszem a szívemből, hogy az ellenség ezért támad nagyon sokszor bennünket, keresztényeket, akár betegségekkel, akár kritikákkal, vagy nehézségekkel, vagy szenvedésekkel az életünkben. Azért, mert le akar lassítani, el akarja terelni a figyelmedet, meg akar gyengíteni, mert nem akarja azt, hogy Istenért élj, hogy Istenért fuss, hogy szenvedélyes maradj, hogy tele legyél hittel, mert fél tőled, mert hihetetlen nagy változásokra vagy képes ebben az országban, ebben a városban, a környezetedben. És el akarja veled hitetni, hogy nem, te nem vagy erre képes. El akar bátortalanítani. Félelmeket akar beléd táplálni. De ez ezért van. Pontosan ezért, mert fél tőled. És viszont nekünk nem kell félnünk az ellenségtől, mert az ellenség nem erősebb Istennél. Isten erősebb. Jézus Krisztus legyőzte az ellenséget a kereszten. Jézus Krisztus bemutatta az ő győzelmét, demonstrálta az ő erejét és győzelmét azáltal, hogy feltámadt. és húsvétkor ezt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámad. Szóval ezen keresztül mutatta meg Jézus, hogy a sátán a lábaink alatt van. És Isten gondoskodik eszközökről ebben a szellemi háborúban. Gondoskodik fegyverzetről, egy teljes fegyverzetről, hogy ebben a harcban, és ebből a harcból győztesen kerülj ki. Fegyverek nélkül ugye nem lehet harcolni egy háborúban. Egy fizikai háborúban sem, de egy szellemi háborúban sem lehet harcolni. És hogyha támadunk, és hogyha ez az év tényleg a támadás éve, akkor szükségünk van fegyverekre. Szükségünk van, hogy felvegyük ezeket a fegyvereket, és nem szellemileg mesztelenül szaladgáljunk a hadszintéren, mert nem sokáig bírnánk. Öngyilkosság, ugye fegyverzet nélkül kimenni egy csatamezőre. Pontosan ezért kell, azt mondja a Biblia, minden nap felvennünk ezeket a szellemi fegyvereket. Az Efézus 6 beszél erről. Szóval előző héten elkezdtünk beszélni, 6 ilyen fegyverről beszél a Biblia, és végig fogunk menni a következő hetekben. Előző héten a hit pajzsáról beszéltünk. A hit pajzsa. Emlékeztek? Van egy képünk is. És ugye arról beszéltem, hogy a hit pajzsa az a hitünkön keresztül működik. Hogy mit hiszünk el, miben hiszünk. És arról beszéltem, hogy a hitünknek Isten igazságán kell állnia. Amiben hiszünk, az Isten igazságán kell állnia. Mi Isten igazsága? Az ige, a Biblia. Szóval, amiben hiszel, az Isten igazságán kell, hogy álljon. A mai nap pedig tovább fogunk menni, és az üdvösség sisakjáról fogunk beszélni. Arról is van egy gyönyörű szép képünk. Szóval, az üdvösség sisakja. Oké, készen álltok? Az Efézus 6.17a beszél arról, hogy az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket. Szó szerint ezt mondja a Biblia. Szóval, nem csak egy pajzsra van szükségünk, hanem szükség van arra, hogy megvédjük a fejünket. Mit jelent ez átvitt értelembe véve? Mit jelent ez? A gondolatainkról szól. Hogy megvédjük a gondolatainkat. Ugyanis az ellenségnek az első számú célpontja, amire fókuszál, mióta az emberiség emberiség, és amióta léteznek emberek, azok a gondolatok. Az ellenség a gondolataidra fókuszál. A sátán soha nem kényszerít rá egyetlen embert se arra, hogy elkövessen egy bűnt. Az ellenség elültet egy gondolatot a fejedben. Elültet egy pici magot, rábeszél, hogy kövessünk el bűnöket. Igaz? Tehát az ellenség nem kényszerít rá minket. Az ellenség nem fogott melletted állni, és na, akkor megteszed most. Amikor emberek mondják, hogy de hát ezt az ellenség tette, ő miatta csináltam ezt. Nem, nem az ellenség volt az, aki rákényszerített, hogy megtegyél egy dolgot. Az ellenség csupán egy magot, egy gondolatot elültetett a fejedbe, és ezen keresztül próbált meg rád hatással lenni. Miért? Azért, mert a sátán tudja, hogy az emberi értelem a központ, az irányítás központja. Tehát ez az a hely, ahol eldöntjük azt, hogy mit fogunk tenni. Ez az a hely, ahol eldöntöd, hogy mit fogsz megtenni, és mit nem fogsz megtenni. Hogy megteszünk egy bűnt, vagy nem teszünk meg egy bűnt. Miben hiszünk, milyen igazságban hiszünk, milyen hazugságokban hiszünk, és ezek alapján hozzuk meg a döntéseinket. Tehát a gondolataink az a hadszintér. Igazából háború itt zajlik. A gondolatainkban. És az ellenség ezért ezt támadja. Az emberi értelmet támadja. Mindig is erre ezt támadta. Mert ez az emberi értelem az irányítás központja. Szóval most a következő pár percben meg fogjuk nézni, hogy milyen taktikái vannak az ellenségnek, az értelmünk ellen. Ugye erről is volt szó, hogy ismerd ki az ellenségedet, hogyha tudod a taktikáit, akkor fel tudsz erre készülni. És a Biblia erről beszél. Szóval, mi is a célja? Miért támadja az értelmünket? Mi a célja az ellenségnek? egyik, hogy meggyengítse a hitünket. Meggyengítse a hitünket Istenben, az elhívásodban, meggyengítse a hitedet abban, ahova helyezett. Lerombolja, a második az, hogy lerombolja a tisztánlátásunkat, hogy ne úgy lássuk a dolgokat, ahogy vannak a dolgok. Ne az igazságot lássuk, hanem hogy hazugságokban éljünk. Tehát az ellenség elferdíti és eltorzítja az igazságot. Hogy egy torz módon lássuk a valóságot, a világot. Szóval, hogy elvegye a szellemi látásodat. Okay, ez az ellenség célja, hogy elvegye a szellemi látásodat. Tudjátok, nagyon sok ember szereti Istent, és hisz Istenben, és imádkozik Istenhez, meg olvassa a Bibliát, de ettől még ez nem azt jelenti, hogy tisztán látnak szellemileg. Mert ez még nem garancia arra, hogy helyesen gondolkozunk. Szóval az ellenségnek ezért ez az első számú célpontja. És végül a harmadik dolog, hogy mi a célja, az, hogy megrontsa a gondolatainkat. Hogy elferdítse a gondolkozásmódunkat. Nekünk keresztényeknek is. Nem csak a világ elől akarja elrejteni az igazságot, Istent, hogy milyen Isten, hogy milyen szerető Isten, hogy milyen kegyelmes Isten, hogy milyen jó hozzánk Isten, hanem mi keresztények elől is el akarja ezt fedni. Szóval hogyan teszi ezt? Mik a taktikái? Az első dolog a megtévesztés. Az első dolog a megtévesztés. Megtéveszti az embereket. Ez a stratégiája az ellenségnek. 2 Korintus 11.3 azt mondja, attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti egyenességtől és őszinte odaadástól. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a kígyó, vagyis a sátán ravaszul félrevezette, és ez történhet veletek is. Ugye, visszamegyünk az Édenkertjébe, ugyanez történt. Megtévesztette. Megfogott egy igazságot a sátán, és hozzágyúrt egy picike kis hazugságot. Eltorzította a valóságot, eltorzította az igazságot. 80%-ban igazságot mondott, csak egy 20%-ban volt hazugság. De már ez is hazugság. Tehát amikor csak 20%-ban helytelen valami, akkor attól az még helytelen dolog. Értitek? Szóval ez a megtévesztésnek a lényege, amit használ az ellenség, és a mai világban is ezt látjuk. Annyira durván ezt látjuk a környezetünkben, a társadalmunkban, az értékrendben, rengeteg dologban, még az egyházakban is, gyülekezetekben is bejöhet ez a dolog. Szóval milyen eszközöket használ ehhez a megtévesztéshez? De felírtam pár gondolatot. Bársonyos, hízelgő beszéd. Ugye ezt írja a Biblia, hogy ilyen hízelgő beszéddel. Okay? Attól még, hogy valaki kedves veled, nem biztos, hogy a barátod. Okay? Nem az számít, hogy valaki mit mond, hanem hogy mit tesz, hogy él, milyen döntéseket hoz meg. Okay, a másik dolog, amit így felírtam, még ilyen eszköz, az a ravasság, alattomosság. Erről ír a Biblia is az Efézus 4.14-ben. Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek, a különböző tanítások nem fognak ide-odét dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok, a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Oké, húzzátok ezt a szót, hogy ravasság. Itt az ige a ravasságról beszél. Ez az alattomosság, ravasság. Oké, és mit mond ez az ige? Picit beszéljünk erről az igéről. Mi a jele annak, hogy valaki érett keresztény? Itt van leírva. Az a jele, hogy valaki érett keresztény, hogy azt az embert az ellenség nem tudja ravassággal eltéríteni. Egy érett keresztény felismeri, és nem dől be ezeknek a hazugságoknak. Amikor nem engeded, hogy az emberek rossz irányba befolyásoljanak, hanem felismered, hogy hoho, jól hangzik, de köszi nem. Tehát, hogy ez a szellemi megítélés, amikor mögé látsz a dolgoknak, és látod, hogy mi történik a háttérben. Nem az számít, hogy mi történik a szemek előtt, hanem hogy mi történik a háttérben. Ez a bölcsesség, és ez az, amikor valaki érett keresztényé válik. Aztán milyen eszközei vannak? Hamis tanítások, hamis tanok. Oké, internet ugye megerősödött az utóbbi egy évtizedben, vagy két évtizedben. Tele van mindenféle infókkal. Gyülekezet, srácok, lányok, szűrjétek meg. Oké, nem mindent kell elolvasni, ami az interneten van. Oké. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy de hát elolvasom, hogy akkor utána majd ebbe is belemegyek egy picit, meg abba is, aztán belemegyek egy kicsit ebbe a teológiába, belemegyek egy kicsit abba a vallásba, a New Age-be, meg minden, és akkor majd eldöntöm a végén, hogy akkor miben hiszek. Ezzel csak az a probléma, hogy minél több mindent hallgatsz, olvasol, minél több mindent próbálsz befogadni, annál jobban összezavarodsz. Ez sosem fog odáig vezetni, hogy te tudjad, hogy mi az igazság. Oké. Szóval ezek a tanok, szűrjétek meg, mit olvasgattok, mit, nem kell mindent elolvasni, nem kell mindent megnézni. Még akkor is, hogyha tudod, hogy az hülyeség. Minek? Most a következő két igét nem fogom felolvasni, az ige így ezekről a hamis tanokról, tanításokról szólnak. Oké, mi a második ilyen taktikája az ellenségnek a megtévesztés mellett? Az érzéki figyelemelterelés. Magyarul a testiség figyelemelterelése. A testiségünknek is van egy ilyen figyelemelterelő módszere. Testiségünkből jönnek dolgok, amik próbálják elterelni a figyelmünket. Oké, ilyen például a büszkeség. Ilyen a büszkeség, amikor büszkévé válunk. Tudjátok, mi a becsapás a büszkeséggel? Hogy önmagát csapja be az ember. Pontosan azok az emberek mondják magukról, hogy ők nem büszkék, akik büszkék. Ez a durva ebben a dologban, amikor azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok büszke. Nagy eséllyel lehet, hogy büszke vagyok, és csak nem látom ezt a dolgot. Szóval miből származik, miből jön ez a büszkeség? Amikor a saját magunk urai akarunk lenni. Amikor mi akarjuk irányítani az életünket. Mi akarjuk Isten fölé helyezzük magunkat. Ezt jelenti a büszkeség. És ez volt ugye Ádám és Éva annak a veszte is, és ez emiatt estek bűnbe, mert ők magukat Isten fölé akarták helyezni. Ez a büszkeség. Második a világi gondok. Különböző világi gondok. Mindenkinek vannak problémái szerintem, és mindannyian küzdünk problémákkal. Anyagi problémák, időmenedzsmentbeli problémák, nevelésbeli problémák, családi problémák. Tehát nincs lakás, van lakás, nem tudom kivizetni a rezsit, munkahelyi problémák. Tehát ezek mind ezek a világi gondok, ezek igazából figyelemelterelések. Ezen keresztül is az ellenség le akarja venni a figyelmedet a fontos dolgokról. Arról, ami igazán számít, ami igazán fontos. Engedni fogod, hogy ezek a dolgok lelassítsanak. Engedni fogod, hogy ezek a világi problémák, gondok levegyék a fókuszodat. Ne engedd meg ezeket. Ne engedd meg ezt. Ez fog visszatartani minket, hogy előre haladjunk. Ne engedjük meg ezt. Aztán a harmadik, a pénz utáni hajsza. Amikor, tudjátok, nem a pénz a probléma, nem maga a pénzzel van a baj, hanem azzal, amikor futunk a pénzünk után. Amikor ezt hajszoljuk egész életünkbe. Tehát, ha tedd föl magadnak a kérdést, hogy mit kergetsz? Mi az, amit kergetsz az életben? Mert ezt csak te érzed. Ez egy belső dolog. Hogy az hajt téged, hogy minél több pénzt keres, vagy az hajt téged, hogy Isten országát építsd, hogy Istent szolgáld. És ettől még kereshetsz jól, és nincs semmi probléma a pénzzel, de ez egy belső dolog, egy belső motiváció. Ez is leveti a fókuszunkat, elterelheti a figyelmünket. Amikor azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne jobb, hogyan tudnám megelőzni a szomszédomat, a szomszédomnak egy új autója van, akkor nekem is kell egy új autó, hogyha nem tudom, ő munkahely előléptetést kapott, akkor nekem is kell egy munkahely előléptetés, és mindig azt akarjuk, ami a másiknak kell. És ez leveheti a fókuszt arról, amire igazából el vagyunk hívva, és amit Isten szeretne az életünkön keresztül tenni. És ezek mind-mind olyan akadályok, vagy figyelemelterelő dolgok, amikkel meg tud állítani az ellenség, és már nem leszel olyan hatékony Isten királyságában. Nem tudsz akkora rombolást végezni, úgymond, az ellenség területein. A negyedik, ezek a szexuális kísértések. Minden olyan szexuális gondolat, dolog, ami házasságon kívül, a házastársad nélkül történik, az bűn. Tehát Isten a szexet a házasságunk belülre teremtette. És a szex egy gyönyörű dolog, de ezt is lehet rosszul használni, és megrontani. És az ellenség ugye mindig ezt csinálja, megfog egy szép, tiszta, szent dolgot, és utána megrontja. Elrontja ezt az egészet. És éppen ezért, és erről is beszéltünk előző alkalommal, hogy Isten, amikor meghúz határokat, ez nem azért húz meg határokat, mert rosszat akar, hanem azért, mert nem akarja, hogy elrontsd az életedet. Nem akarja azt, hogy elrontsd az életedet. És tényleg csak bátorítalak benneteket, hogy kerüljétek az olyan helyzeteket, ahol kísértésbe kerülhettek. Kerüljétek, akár házasságban éltek, akár házasságon ma még nem vagytok benne. Párok, akik még nem vagytok házasok, ti is, kerüljétek az ilyen helyzeteket. Ne maradj kettesben azzal az ember egy olyan helyen, ahol tudod, hogy kísértés érhet téged. Szóval a szexuális kísértések, ezek mind-mind ilyen érzéki figyelemelterülő dolgok. A Róma 8:5-7 azt mondja, akik a régi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekszenek, amit ez a természet kíván. Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek, és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Régi természetük igyekezete végül is a halálhoz vezet, a Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Régi természetük igyekezete tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel az a természet nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének. A harmadik taktikája az ellenségnek az, hogy megmérgezi az elmét. Megmérgezi az elmét. A sátán képes teljesen megvakítani valakit, és elrejteni az igazságot előlünk. És tudjátok, akkor válunk sebezhetővé az ellenség számára, amikor például ilyen megbocsátatlanságot tartunk a szívünkbe, a gondolatainkba, vagy elutasítás van bennünk. A Róma 1:18-32, ez nincs benne a jegyzetetekben, de hogyha valaki akarja, írja le, és otthon tanulmányozhatjátok, ez a Róma 1:18-32-ig. Itt Pál beszél arról, hogy voltak emberek, keresztények, akik a saját útjaikat követték, és a bennük lévő lázadás megerősödött, és a szívük elsötétült, azt írja a Biblia, gondolkozásuk eltorzult. Tehát itt is a gondolatokról beszélt az ellenség. Gondolatok eltorzultak. Szóval ezek a dolgok képesek megmérgezni az elménket. Hogyan védelmezi az üdvösség sisakja az elménket? Hogyan védelmezi a gondolatainkat? Egy szó, Isten békessége által. Isten békessége által. Akkor hatékony ez a sisak, amikor az értelmünk Istenre koncentrál, és benne bízik. A Filippi 4:6-7 azt mondja, semmi felől ne aggódjatok. Bármilyen helyzetben vagytok, is imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Húzzátok alá itt a 7. versben azt, hogy Isten békessége. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi szíveteket és gondolataitokat. Húzzátok alá ezt a szót, hogy gondolatok. Mi az, ami megőrzi a gondolatunkat? Isten békessége. És a sisak is, ugyanúgy, mint bármilyen más fegyverzet, Istenbe és az ő ígéreteibe vetett hit által működik. Ezen alapszik. Istenbe vetjük a hitünket, és az ő ígéreteibe. Oké, kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan vehetjük fel ezt a sisakot. Hogyan vehetjük fel az üdvösség sisakját. Az első, amit leírtam, az, hogy hitből mond ki. Hitből mond ki azt, hogy Krisztus értelme van benned. Így tudod felvenni. A gyakorlatban ezt tudod tenni. Amikor odamész Istenhez, imádkozol, és azt mondod, Krisztus értelme van bennem. Hiszem azt, hogy Krisztus értelme van bennem. Mondd ki ezt. Mondd ki az imádban. És hidd ezt, hogy Krisztus értelme van benned. 1 Korintus 2.16. Ki ismeri és érti az örökkévaló gondolatait, és tanácsot kiadhat neki. Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkozás módja szerint gondolkodunk. Amen. Szóval ez egy olyan igazság, amin meg kell állnunk, és a következő ige pedig arról szól, hogy Isten törvénye az értelmünkbe van vésve. A gondolatainkba. Hova? Az értelmünkbe. Zsidók 10.16. Ilyen szövetséget fogok kötni velük. Azok után, a napok után, mondja az örökkévaló. Törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Hova írja be? Isten. Az értelmünkbe. A gondolatainkba. Oké, nem csak a szívünkbe. Ebből az igéből mindig csak ez ragad meg, hogy a szívünkbe vési Isten. De nem csak a szívünkbe, az elménkbe, a gondolatainkba, húzzátok alá ezt is, beírom az értelmükbe. Oké, szóval ez az első dolog, hogy hitből mondd ki azt, hogy Krisztus értelme van bennem. A második dolog, ahogyan felvehetjük ezt a sisakot, hogy felcseréled a gondolataidat. Cseréld fel a bűnös gondolataidat Isten gondolataival. Cseréld fel. És ez itt a kulcs. Nem elég csak így kiürésíteni, vagy megtisztítani a gondolatainkat. Nagyon sok ember csak azt gondolja, hogy oké, akkor küzdök egy gondolat ellen. Oké, nem. Nem gondolok rá. És minél többet mondod, annál inkább rágondolsz arra a dologra. Igaz? Tehát, hogy ez nem működik. Fel kell cserélned egy új gondolattal. A régi gondolatot fel kell cserélned így új gondolattal. Kolossé 3.2 azt mondja, a mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Tehát itt is az ige nem csak azt mondja, hogy ne járjon a földi dolgokon az eszetek, hanem azt mondja az ige, hogy cseréld fel milyen dolgokra? A mennyei dolgokra. Mennyei dolgokon gondolkozz. Szóval ez nem fog működni, hogy nem gondolok a csokisfánkra, hanem cseréld fel a gondolatodat mondjuk arra, hogy gondolok az almára, az egészséges, az alma. Oké, értitek? Ez egy nagyon egyszerű példa. Cseréld fel. Nem gondolok arra a nőre. Ez nem fog működni. A feleségemre gondolok. Amen? Igaz? Ugyanúgy lehetne fordítva is, hölgyek. Nem gondolok arra a férfire. A férjemre gondolok. Oké? Ezt jelenti felcserélni gondolatot. Nem küzdünk csak azzal, hogy mire ne gondoljunk, hanem mire gondolunk. Amen? Szóval... Ezt jelenti. Önmagában egy gondolat nem bűn. Viszont amikor elkezdesz meglovagolni egy gondolatot, amikor elkezdesz ezen tovább gondolkozni, az már bűn. Az, hogy érnek minket gondolatok nap mint nap, ez önmagában ez egy kísértés. A kísértés az önmagában nem bűn, de mikor felülsz ezeknek a kísértéseknek, és elkezdesz ezen tovább gondolkozni, és így, ugye ezt szokták mondani angolban, hogy így szörfözni ezeken a gondolatokon. Az már bűn. Engedjük el ezeket a régi gondolatokat, és cseréljük fel Istentől jövő gondolatokra. Amen? Gyakorlatban mit jelent ez? Kezdj el bibliaverseken gondolkozni, felcserélni. a régi gondolataidat, vagy kezdj el dicsőítő dalokat énekelni, kezdj el Jézusról gondolkozni, kezdj el kijelenteni dolgokat, hogy Jézus vére az, aki betakar engem. Nagyon fontos, hogy azonnal felismerjük és közbelépjünk abban a pillanatban, amikor egy ilyen kísértésünk vagy egy gondolat jön a fejünkbe, és átirányítsuk a gondolatainkat, felcseréljük a gondolatainkat mennyei gondolatokra. Szóval ezt ne halogassuk. És végül a harmadik, hogy hogyan tudjuk felvenni az üdvösség sisakját, őszintén menjünk Isten elé a kérdéseinken, imán keresztül. Őszintén menjünk Isten elé a kéréseinken imán keresztül. Merjünk oda menni Istenhez a kéréseinkkel. Ne féljünk Istentől, menjünk oda menni. Tudjátok, a türelmetlenségünk miatt sokszor hajlamosak vagyunk a saját kezünkbe venni az irányítást, és mi küzdeni dolgokkal, vagy küzdeni dolgokért a saját erőnkből, ahelyett, hogy Istenhez kiáltanánk. Akik hajlamosak, hogy így mindent akarnak irányítani az életükbe, azoknak az ellenszer az, hogy kérj Istentől. Kérj. Kérj. Menj oda Istenhez, és kérj. Menj oda egy emberhez a gyülekezetbe. Kérj. Kérj segítséget. Menj oda a férjedhez. Kérj. Menj oda a feleségedhez. Kérj. Okay? Menjünk oda Istenhez. Kérjünk tőle dolgokat. És azáltal, hogy feltárjuk a kéréseinket Isten előtt, ő képessé tesz minket arra, hogy az ő tökéletes békéje betöltsön minket. Filippi 4:6-7 azt mondja, és ez az utolsó igénk, és szeretném ezzel az igével lezárni. És remélem, hogy ez az ige tényleg egy ilyen erőt fog adni, hogy hogyan vegyük fel az üdvösség sisakját. Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjetek Istentől, amire szükségetek van. Vagy kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Oké? Okay? Ez az ige is erről szól, a gondolatainkról. Mi az, ami megőrzi a gondolatunkat? Isten békessége. Isten békessége. Amikor kitárod a szívedet Isten elé, elmondod a kéréseidet, ez képessé fog tenni, hogy befogadd Istennek a békéjét a gondolataidba. Amen. Menjünk most Isten elé, és adjuk neki a terheinket. Menj oda Istenhez, és mondd el, hogy mit kérsz. Mit szeretnél Istentől? Mondd el neki. Tárd fel előtte a kéréseidet. Oké? Okay? Csak tényleg úgy érzem, hogy erre van szükség, hogy imádkozzunk most. Kérjünk. Oké? Okay? Erről szól minden vasárnap, amikor ima témákat hozunk. Ez nem csak egy ilyen megszokás, hanem ez az ige erről szól. Háladással kérjetek Istentől, amire szükségetek van. Isten egy nagy lelkű Isten. És bármilyen dologról is van szó. Mondd el neki, hogy mire van szükséged. Álljunk most fel, és imádkozzunk együtt. Köszönjük Jézus, hogy te tanítasz bennünket a mai nap, hogy hogyan használjuk az üdvösség sisakját. Köszönjük neked, hogy te biztosítottál számunkra fegyvereket. És a mai nap eldöntjük, hogy felvesszük az üdvösség sisakját. Uram, bocsáss meg, hogy eddig nem védtük a gondolatainkat úgy, ahogy kellett volna. De Uram, köszönöm neked azt, hogy te biztosítasz nekünk egy fegyvert, egy teljes fegyverzetet. Uram, szeretnénk megvédeni a gondolatainkat, hogy mit engedünk be. És Uram, szeretnénk felcserélni azokat a gondolatokat, amik hiába való gondolatok. Felcserélni mennyei dolgokkal, mennyei gondolatokkal. Uram, imádkozom azért, hogy újítsd meg az elménket, újítsd meg a gondolatainkat mai nap. És szeretnénk használni azt a fegyvert, amit kaptunk tőled. Azáltal, hogy felcseréljük a gondolatainkat, és oda megyünk eléd. és elmondjuk a kéréseinket, és köszönjük neked, Urunk, hogy te betöltesz a te békéddel bennünket. Uram, töltsd be, Uram, most az aggodalmas elméket, gondolatokat a te békéddel. Uram, töltsd be a félelemmel teli elméket a te békéddel. Töltsd be, Uram, a bűntudattal tele lévő elméket a te békéddel. Köszönjük, Jézus, hogy te eljöttél 2000 évvel ezelőtt, hogy békességet hoz, hogy kibékéltes, megbékéltes Istennel. Köszönjük neked az evangéliumot, Jézus. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezért jöttél, hogy mi békében éljünk Istennel, az Atyával. Hálásak vagyunk, Urunk, ezért. Uram, hoz a mai nap egy békét az elménkbe. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.